hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, és a következő percekben egy kiállítás kapcsán megtudhatjuk, hogy mivel foglalkozik a Magyar Nemzeti Múzeum közösségi régészeti programja. Az időszaki kiállítás szeptember 4-éig tekinthető meg a Nemzeti Múzeumban. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Új kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Kincset érő közösség című kiállítás 24 olyan lelet együttest mutat be az őskortól a 18. századig bezárólag, amelyeket egy-két kivételtől eltekintve korábban még soha nem láthatott a közönség. Nos, ezt a lehetőséget a Magyar Nemzeti Múzeum közösségi régészeti programja tette lehetővé. Vida István, a kiállítás kurátora a vendégem. Köszönöm, hogy itt van, üdvözlöm.
Üdvözlöm.
Ha a sarak között olvasunk, már pedig miért ne olvasnánk, akkor ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Tehát itt arról van szó, hogy olyan lelet együttesek láthatók most a Magyar Nemzeti Múzeum kis vitrinjeiben, amelyet amatőr régészek, műkedvelők gyűjtöttek össze az évek során? Vagy voltak éppen lefordítom, kicsit hivatalosabbra a kérdést. Miről szól ez a program?
Én az amatőr régész szót eleve ezt hagyj kössek bele, én ezt nem szeretem. A régészet az egy szakma, ugyanúgy amatőr sebészekről sem beszélünk, vagy hogyha igen, akkor kuruzsokról. Nem csak ezt a, igen, nem ez egy ilyen szakmai ártalom, hogy tehát gyakorlatilag ez a program ez arról szól, hogy a múzeumi szakemberek és az önkéntesek közösen dolgoznak, közösen tárnak föl leleteket, közös terepbejárásokra járnak, illetve amiről sokszor el szoktak feledkezni, akár a múzeumon belüli munkában is közösen vesznek részt, ebben is segítséget kapunk.
Oké, azért megpróbálom védeni a mundér becsületét. Az önkéntesek nem mindig régészek.
Az önkéntesek elvétve régészek.
Akkor alapvetően régészek irányításával. Hogyan verbúválódik ez a csapat? Vagy mióta dolgoznak együtt? Mennyire flexibilis itt jönnek, mennek? Milyen végzettségű emberekről van szó?
Hát ez leginkább szerintem egy ilyen nagy baráti társaságként működik, és hivatalosan 2017 eleje óta létezünk, korábban is voltak már természetesen egyéni kutatások, ismerettségek, és igazából ez lett akkor egy szervezet formába öntve. Hát a társaság az nagyon vegyes, hál' Istennek, tényleg van több festőnk, vízgázszerelőnk, van, aki az oktatásban dolgozik, de van orosz pilótánk, illetve atomfizikusunk is, aki végzettségére nézve az. Tehát az élet minden területéről érkeznek emberek, ez leginkább így szájhagyomány útján terjedt, hogy van ez a lehetőség, és sokan szerették volna magukat kipróbálni.
Miért érett meg a helyzet 2017-re, hogy egy picit intézményesítsék ezt a fajta foglalkozást, vagy ezt a fajta...
Ez is inkább a közösség az önkéntesek részéről volt igény, vagy hát a múzeumok látogatók részéről. Több helyen is már a 2010-es években indult Magyarországon ilyen program. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy mindig is volt, amikor például a középiskolások régésztáborban vettek részt, csak akkor még nem volt ez egy ilyen felkapott dolog, ez általában ennek nem ment híre, hanem csak úgy helyben, múzeumi szinten oldottak meg.
De ennek az egésznek a kezdeményezése mondjuk múzeum szinten indult el, vagy volt egy ilyen önfejlesztő, öngerjesztő folyamata, és megkeresték önöket?
Szerintem is. Tehát voltak megkeresések, hogy szívesen eljönnének ásatásra, vagy nem is tudom, vidékről bejelentéseket kaptunk, hogy itt és itt ezt lehet találni. Kimentünk, akik bejelentették, ugye azok már általában a történelem iránt érdeklődők voltak, nagy lokálpatrióták voltak, és ők akkor mindenképpen szerettek volna a munkában is részt venni, hiszen érdekelte őket. És ezt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy itt egy gyakorlatilag újfajta múzeumi élményt kaphatnak azok, akik ebben ebben a programban részt vesznek, hiszen nem csak az, hogy bemennek a múzeumban, megnézik a kiállítást, a vitrínben a tárgyakat, hanem ők azok, akik segítenek abban, hogy ezek a tárgyak a múzeumban kerülhessenek. Erről mindig az jut eszembe, hogy vannak azok a műsorok, amikor egy gyárnak a működése, vagy egy tárgynak a készítését mutatják be. Hogyan készült, igen. Például itt nem akartam címet mondani, mert nem biztos, hogy mindegyikre jól emlékszem. Ez egy kicsit hasonló ahhoz, hogy hogyan dolgozik a régész, hogy kerülnek be a múzeumba a tárgyak, mi történik ott velük, és ezt így megismerhetik. Tehát igazából ilyen andragógiai szerepe is van.
Ön a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, mit dolgozik, mi az ön titulusa?
Hú. Én azt hiszem főmúzeológus vagyok beosztásom szerint, hogyha jól emlékszem. Én a Nemzeti Múzeum éremtárában az antik gyűjteményért felelek, tehát római, görög és kelta érmekkel foglalkozom.
Tehát numizmatikával foglalkozom,
igen.
Meséljen nekem arról, vagy nekünk arról, hogy hogyan történik egy ilyen kutatás, egy ilyen vadászat?
Húha.
Én ugye mielőtt bejöttünk, talán azt a párhuzamot vontam ide, amikor elmegyünk gombát szedni közösen.
Hasonló, csak ugye ugyanúgy, mint hogyha nagy mennyiségben szeretnénk gombát szedni, akkor ahhoz kellene mindenféle engedélyek. Tehát először is ki kell találnunk, hogy hova szeretnénk menni. Ez vagy olyan, hogy már a múzeum által korábban kutatott lelőhely, amit hitelesíteni szeretnénk, vagy az állapotát, a jelenlegi állapotát felmérni. Van olyan, hogy nagy beruházáshoz kapcsolódó terepbejárás, de olyan is van, hogy önkénteseink tesznek javaslatokat egy-egy területnek a felkutatására, hogy hát még úgy tudják, hogy ott ilyen és ilyen dolgok kerültek elő, és akkor ha meg tudjuk szervezni, akkor kimegyünk. Előtte nekünk mindenféle papírmunkával kell már, a tulajdonosokkal kell egyezkednünk, hogy milyen feltételekkel mehetünk, és akkor megbeszéljük, hogy ekkor és ekkor reggel találkozunk, nem is tudom, a közértnél, és akkor onnan megyünk.
Ugye a Magyar Nemzeti Múzeum országos lefedettségű területtel bír, de például ez, gondolom, azért mégis csak jelenti azt, hogy a megyei sejtekkel is van egy nagyon jó kapcsolatuk, hiszen a megyei múzeológusok, a megyei múzeumok is végezhetnek olyan feltárásokat, akkor, amikor egyébként csak egyszer megcsörön a telefon, hogy jöhetnek.
Hát igazából erre mindig törekszünk, hogy a helyi múzeumokkal is, a területileg illetékes múzeumokkal együttműködjünk, és jó viszonyt alakítsunk ki, egy hajóba nevezünk, és azt a szűkös erőforrást és kapacitást, amit erre tudunk fordítani, az milyen jó, hogyha közösen tudjuk kihasználni.
Na most azok, akik a régészeket látták már dolgozni, azok különféle testhelyzetben látják a régészeket, térdelnek, homokos, agyagos a kezük, ecsettel dolgoznak, de a mostani körülmények között már ugye azt is látjuk, hogy fémdetektorral kutatják a földet.
Így van.
Ez mindegy, most is játszik?
Tehát mondjuk egy ilyen műszeres terepbejárásunk az ugye úgy néz ki, hogy kimegyünk a területre, akkor a fiúk a gépeket beállítják megfelelő talajviszonyoknak szerint, és elkezdődik a kutatás. Eleinte mindig egy kicsit nehezebb, hogy kinek a gépe kiét zavarja, de akkor úgy nagyjából elrendezkedünk, és elindulunk. Ugye a fémkeresőzés általában, ami a közösségi régészet, hogy összemosódik nagyon a két dolog, azonban ez nem csak ebből áll, hiszen hál' Istennek vannak olyan emberek, akik úgy jönnek velünk, hogy soha életükbe fémkeresőt nem fogtak a kezükben. Ők a túrát szeretik benne, segítenek csomagolni, ugye minden egyes tájról GPS koordinátát veszünk föl, hiszen úgy van értelme, hogyha a pontos előkerülési körülményeit tudjuk a leleteknek, utána elcsomagoljuk ezeket a leleteket, és
el is szállítják onnan, ahol megtalálják?
Persze, minden. Hát amit tudunk, azt igen, értem, de hogyha mondjuk értem. Egy sírkő előkerül, azt nem biztos, hogy azonnal.
Értem,
azt
tehát abszolút minden dokumentálva van, fényképek készülnek, majd a lelet bementődik egy zacskóba, vagy a megfelelő helyre, igen. És utána bekerül a múzeumba?
Utána bekerül a múzeumba, igen.
És akkor önök veszik kézbe onnantól kezdve már az irányítást, és különféle technikákkal próbálják meg meghatározni, hogy mi is van a kezükben.
Hát elsősorban, amit mindenképpen ki kell emelnem, mert sokszor elfeledkezünk róluk, a restaurátoroknak a munkája. Hiszen amikor földesen korodálva előkerül egy tárgy, az nem feltétlenül van olyan állapotban, hogy egy régész pontosan meg tudja mondani, hogy mi is az a tárgy. Óriási szerencsénk van más múzeumokhoz képest, mert mi a restaurálásban is kapunk a közösségtől segítséget. Van olyan önkéntesünk, akinek ugye papírja van róla, tehát hozzányúlhat a tárgyakhoz, nem az, hogy csak magától elkezdi suvickolni, és hihetetlen munkabírással óriási tárgyanyagot tisztított meg nekünk.
Na most vegyük ketté ezt a kutatást, mert ugye, ahogy említette, van a fémdetektoros kutatás, ami egy tök egyszerű dolog, fogjuk a szerkezetet és megyünk. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a területre kimennek, akkor is tudják, hogy valamiért oda kellene menni, viszont ez a fémdetektor valóban csak a fémet találja meg. Mi van azokkal a cserépedényekkel, törött korsókkal, sír töredékekkel, amik egyébként nem fémek, de ott vannak a földben?
Na, tehát ugye a műszeres kutatást azért a szabad szemmel való kutatás is kiegészíti mindenképpen, illetve azt hangsúlyoznám, hogy amikor mi megyünk, akkor a talajnak a legfelső rétegét kutatjuk. Tehát eleve nem olyan műszerrel megyünk, ami esetleg mélyebben lelát a talajba.
Ez mennyi, 40 centi, 30?
Hát annyi sincsen, én inkább azt mondanám, hogy olyan 15-25 centiméter, ez mindig a talajviszonyoktól függ, tehát ez, hogy mennyire száraz, milyen kötöttségű, van-e rajta növényzet, nincs rajta növényzet, tehát ez így... Másik, hogy a természetesen cserepekből, ne adj Isten, kőeszközökből mindig teszünk el, amit találunk, és ez kiegészíti a fémanyagot. Ugyanakkor a fémanyagnak van egy olyan szerencsés tulajdonsága, hogy általában a legjobban keltezhető. Tehát mondjuk egy érben akár a pontos évszám is szerepel, és akkor így tudjuk, hogy gyakorlatilag mikori jelenségekkel, mikori lelőhelyjel dolgozunk, egy kerámia is keltezhető mondjuk egy fél évszázados pontossággal, de nem mindig.
Igen, hát ugye az ön fő területe az éremkutatás, ott valóban az érmeket azért el szokták látni olyanfajta jelzetekkel, hogy úgy hozzávetőlegesen be lehet lőni. Hát, ha nem lehet belőni, akkor pedig olyan a felirata, olyan a fej és az írás része, amelyik az önök tudásának megfelelően már valamilyen módon meghatározza ezt az egészet. Nem mehetünk el amellett a téma mellett, hogy... Azért manapság nagyon sokan használnak fémdetektorokat, és keresnek különféle kincseket magán célra, magán felhasználásra. A jog hogyan szabályozza ezt?
Húha, hát igazából nem szabad. Tehát ez feltárási tevékenységnek minősül, tehát a fémkereső használatához régész végzettség és engedély kell. Elméletileg van rá lehetőség, hogy olyan magánszemélyek, akik múzeumi együttműködéssel rendelkeznek, kaphatnak engedélyt a fémkereső használatára. Ez hát nem egyszerű, és nem is mindig szerencsés.
Jó, de akkor van egy faramúci helyzet. Nekem van egy fémkeresőm, nincsen engedélyem. Keresem, találok valamit, és egyébként úgy döntök, hogy amit találtam, azt megmutatom a szakembereknek, beszolgáltatom. Akkor azt megtehetem büntetlenül? Mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy valóban felajánlom, hogy itt van, viszont akkor el kell viselnem valamifajta büntetést, mert hogy nem volt engedélyem a keresésre. Találkozott már ilyennel?
Ilyen esetben nem hallottam arról, hogy bármikor is feljelentés történt volna. Maximum a régész vagy a múzeumi szakember mondta azt, hogy hát ez nem egy helyes dolog, de azért elidegeníteni se akarjuk a múzeumtól az embereket, inkább meggyőzni ezeket az embereket, hogy akkor valamelyik múzeummal inkább közösen gyakorolják a hobbiukat.
Van a csapatban egyébként olyan ilyen ember, aki egyébként rendelkezett ilyen eszközzel, és akkor úgy döntötte, hogy hivatalossá tesz, és akkor belép a csapatba?
Hát szerintem nem csak a mi csapatunknak, hanem minden csapatunknak nagy része ilyen. Most az utóbbi években már vannak azok az emberek, akik megveszik a fémkeresőt, és teljesen szabályosan, tehát már mielőtt használnák, jelentkeznek a múzeumhoz, vagy elkezdtek velünk járni, és utána vesznek fémkeresőt. De a kezdeti időszakokban voltak olyanok, akik már hobbi szinten használtak fémkeresőt, akár arra, hogy strandoknak a bejárása, és ott esetleg ékszereknek a kutatása, vagy militária, hogy második világháborús emlékeknek a
igen,
kutatása.
Hát ez nagyon
tehát
nagy
nem
divat,
feltétlenül minden, régészeti igen. Kutatásra.
Mikor voltak legutoljára terepen? Az, hogy hol azt, ha akarja, elmondja, akarja, nem?
Legutoljára ott egyik kollégám vezette a csapatot. Múlt hét csütörtökön voltunk Dunakeszin. Ott a Duna bal oldalán van egy római erőd, és most nagyon alacsony volt a vízszint, látott előtte a parti fövenyt kutatták a kollégák, illetve volt egy telek, ahol éppen valami földmunkák előkészítése zajlott, és akkor azt nézték át.
Siker volt?
Hát leginkább modern apró, tehát a buszjegyára az visszajött, hogyha úgy veszik. Ha jól tudom, akkor két darab római kori érmet, illetve egy szkíta nyílhegyet találtak, amit én láttam. Elképzelhető, hogy emellett mást is, de ezekről láttam képet.
Jó, és akkor persze végére hagytam azt, hogy voltak éppen egy picit mesél nekem erről a, nekünk erről a kiállításról. Ugye ön a kurátora, de egyébként vezet tárlatokat is, és ez, ez a kiállítás a szeptember 4-éig látható a Magyar Nemzeti Múzeumban. Nem nagy a gyűjtemény, mint hogy itt a felvezetőben is mondtam, de azért szeretném, hogyha megnevezne egy-két nagyon fontos, emblematikus tárgyat ebben a kiállításban.
Uha. Tehát igazából szándékoltan csak egy válogatás, ami ki lett állítva, és majdnem minden teljesen a közösségi régészethez köthető. Itt akkor esetleg tematikus szempontból két tárgyat, vagy két leletcsoportot szeretnék kiemelni. Az egyik az a Diós Jenői hunkori aranylelet. Itt most azért hunkorit mondok, mert etnikumhoz nem tudjuk kötni, ugye, hogy milyen nemzetiségű volt, aki elrejtette. Ez egy rablóásatás során került elő.
Bocsánat, mi az?
Tehát illegális fémkeresőzéssel. És igazából volt olyan része, amit a rendőrségi búvároknak a Dunából kellett kihalászni, amikor a bizonyítékokat megpróbálták eltüntetni.
És a fülest honnan kapták? Hogy van egy ilyen?
Nem tudom, tehát ebbe a részében, én a rendőrségi részébe nem vettem részt. Ez már jó pár éve, már lassan 10 éve történt, ha jól emlékszem. És mi is kutattuk a lelőhelyet, tehát megvan pontos lelőhely, de igazából ott csak egy gödör fogadott minket, tehát már további a leletegyütteshez tartozó tárgyakat nem találtunk, a korszakból találtunk, illetve más korszakból tárgyakat. És itt ami az óriási problémát jelenti, hogy hiába van egy csodálatos aranyékszer együttes, nem tudjuk mihez kötni, nem tudjuk, hogy miért rejtették el, mert magát a kontextust, hogy helyezték el ezeket a leleteket, nem ismerjük. És akkor ennek ellenpéldája egy tallérlelet, egy 119 darabos tallérlelet 17. század elejéről. A tallér az egy 28 gram körüli ezüstpénz. A mesékben mindig van arany tallér, valójában nem volt, az mindig is egy ezüstpénz volt, amit alapásás közben találtak, és jó állampolgárhoz képest, vagy jó állampolgárként bejelentették ezt a múzeumnak. A múzeumból ki is ment a régész, Majher Tamás, és ő ott hitelesítette a lelőhelyet. Ekkor derült ki, hogy ez egy 17. század elejé épületnek a padlójába volt beásva, és még egy éremkincs is előkerült a feltárás során, egy kisebb aranylelet, az előzővel egyezőkorú aranypénzeket, és így lehetett látni, hogy máshol volt az ezüst széf, ahol a vagyon tartották, míg az aranyak valószínűleg a tetőgerendák közé voltak elrejtve, és igazából így sokkal többet tudunk erről.
Ugye ezek a példák, amiket elmondott nekünk, ezek mind apró tárgyak, de az, hogy egy 70 kilós kőtömb, az hogyan kerül látom ezzel? Ott feküdt, és egyszer csak valaki megfordította valahol?
Azt a Tatabányai Múzeumtól kaptunk, mert arra törekedtem mindenképpen, hogy azok az intézmények, akikkel együtt dolgoztunk, a kiállításban is megjelenjenek. Tehát én a kollégákkalnak körbe telefonáltam, hogy egy ilyen kiállítás van készülőben, és gondolják végig, hogy milyen tárgyakkal szeretnének ők megjelenni ebben a kiállításban. Tehát... és tőlük kaptuk, elképzelhető, hogy szántásból, tehát mi is találtunk már úgy római kori építészeti elemet, követ, hogy a mély szántás akkor hozta éppen a felszínre.
Azt sem kerülhetem meg, hogy ha valaki érdeklődik ez iránt a tevékenység iránt, és szeretne belépni ebbe a közösségbe, az hogy tudja megtenni?
Hát általában vagy a Facebook oldalunkon keresztül szoktak minket megtalálni, Kincsetérő Közösség.
Így van.
Vagy most egy új e-mail cím lett erre létrehozva a korábbi helyet, és egy kicsit bajba vagyok.
De jó, ez a Kincsetérő Közösség a Facebookon.
Minden igaz, akkor kor.nri@hnm.hu.
Köszönöm szépen, Vida István kurátor volt a vendégem, mert hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban egészen szeptember 4-éig látható az a kiállítás, ami azt a címet viseli, hogy Kincset érő közösség, egy nagyon izgalmas tevékenység, egy nagyon jó társaság produktumait lehet látni. Köszönöm szépen az információt.
Köszönöm.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána könyvben utazunk tovább itt a hétvégi menetrendben. Ma történelem formáló személyiségekről és olyan emberekről lesz szó, akiknek a sorsát megpecsételte a történelem, pontosabban a II. Világháború. Először Gorka Eszter Várni foglak című regénye lesz a témánk, majd Bertián Magdit kérdezi Olá Andrea a lelkek táncáról. A részletekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.